www.nagygeneráció.hu.
Folytatjuk a múlt szombaton a Nagy Generáció első találkozóján rögzített beszélgetést Kassai György színház történésszel.
Tanítottál Franciaországban, tanítasz Magyarországon. Hogyan látod ma a nálunk majdhogy nem 30 évvel fiatalabb, sőt talán még fiatalabb diákokat? Az idei év az a generációk közötti szolidaritás évet, ezt gyakorlod tanárként. Én nekem úgy tűnik, de nem biztos, hogy reálisan látom, hogy a mai korai 20 éves diákok most már rétegzettebben, tehát különböző világnézetek mentén, de igenis, mintha elkezdenének mozgolódni, mintha elkezdenének konfrontálódni. Tehát ha visszatekintek mondjuk az 1968-as diákmozgalmakra, akkor nekem van egy kicsi olyan érzésem, mintha ennek valamilyen haloványmása születne ma meg, igazam van-e?
Hát ez nagyon összetett a kérdés, mert élesen külön kell választani a franciaországi tapasztalataimat és a magyarországi tapasztalataimat. Amit most mondasz, az Franciaországra inkább igaz volt az elmúlt másfél évtized, vagy két évtizedben, mikor ott tanítottam, párhuzamosan időnként, vagy felváltva a magyarországi tevékenységemmel. Ott valóban a 2000-es évek második felében, amikor ott a diákmozgalmak az egyetemeket elérték, vagy újra elérték, ott volt egy ilyen nagyon erős radikalizálódás, amely nekem amúgy mindig gondot okozott, mert én azt gondolom, hogy egy egyetemi oktató, ha sztrájkba lép, az egy nagyon kényes dolog. Ott tényleg, mondjuk múlt kedden gondoltam erre, de ott nagyon nagy dolognak kell történnie, ami alapjaiban forgatja föl az ő pedagógiai étoszát. Mert amúgy akkor azt jelenti, hogy megfosztja a diákokat attól a lehetőségtől, hogy tanuljanak. Most gyakorlati oldalon pedig, ha ez hosszan elhúzódik, akkor egyszerűen az egyetemi diplomájuk vagy a fél évük válik semmisé. Ezt én nem akarnám, meg nem is támogattam. Ott se támogattam. Ott nem volt olyan ok, azt gondolom akkor, amiért kitörtek a lázongások, és hetekre nem lehetett az egyetemre se bejutni. Ami a magyarországi tapasztalataimat illeti, hát itt is két egészen különböző típusú diák közösséggel van folyamatos kapcsolatom, most már lassan 30 éve. Az egyik a klasszika filológus, meg magyar szakos, meg esztétika szakos, meg filozófia szakos, mindenféle szakos hallgatók, akik részint az ókori nyelvek, részint az ókori irodalom és színház történet iránt érdeklődnek, részint pedig a Színművészeti Egyetem, immár egy egyetem, ahol pedig mindenféle hallgatókkal foglalkozom, színészektől rendezőkön át, dramaturgokon át, mindenféle emberekkel. Náluk én nem tapasztaltam ezt a fajta radikalizálódást, vagy a közügyekkel való közvetlen foglalkozásra való nagyon nagy vágyat, de ez adódik biztosan. Nem azt mondom, hogy passzívak, azt mondom, hogy erről nekem nincsenek pontos információim. Biztos, hogy nem olyan aktívak, mint a francia diákok, de mivel én alapelvül vallom, hogy egyetemen nem politizálunk, de hát én azzal szigorúan elzárkózom, hogy az egyetemi óráimon bárki, akár csak megközelítőleg is megtudhassa, hogy én mit gondolok minket körülvevő világ politikai oldalon a beállítottságomról.
Akkor most nagyon szabadon beszéltél a beszélgetésünk elején.
Szűk körben vagyunk.
Ja, hogy nincsenek itt a diákok, igen.
De ezt, ha az egyetem falain kívül engem megkérdez bárki a diákjaim közül is akár, akkor természetesen elmondok nekik minden, de az egyetem az egy autonóm, különálló terület, amely azt gondolom tényleg, hogy a tudás temploma, tehát ott ezzel kell foglalkoznunk, és azt meg is tiltom. Tehát ha időnként nagyon-nagyon ritkán előfordul az órán bármifajta, mostanában egyébként gyakrabban sajnos, bármifajta ilyen típusú megnyilvánulás, én azt azonnal megállítom.
Észrevetted-e azt a diákok körében? Azt látjuk, hogy nagyon reménytelen állást találni. Nem csak annak, aki kultúrával foglalkozik, de aki kultúrával foglalkozik, és arra készül, hogy azzal foglalkozzon. Nincs-e egy nagyon erős elégedetlenség és egy egzisztenciális bizonytalanság bennük, hogyha én megnézem a nagygeneráció.hu honlapot, Sok olyan bejegyzés van, sok olyan társunk van, akiről kiderül, hogy nagyon nehéz körülmények között él, kultúrával foglalkozott, könyvtáros, tanított, még nem ért el a nyugdíjkorhatárt, több nyelven beszél, és azzal a megszerzett komoly tudással, ami még egy-két évvel ezelőtt érték volt, igazából már nem nagyon tud mit kezdeni.
Hát ez így van, és persze, hát én a Színművészeti Egyetemen kifejezetten sajnálattal nézem a diákok küzdelmét. Nagyon-nagyon kicsi az esély annak, hogy a tehetségükhöz és az elvégzett munkához mért feladatokat kapjanak azután az életben. Azt kell mondanom, hogy az egyetem oktatói, vezetői, osztályfőnökök, most a színész osztályokról beszélek elsősorban, heroikus munkát végeznek azért, hogy hihetetlen felelősséggel teszik a dolgukat a szó legjobb értelmében, hogy ezeket a tanítványokat elhelyezzék. De hát ez nem változtat persze azon, hogy a tényen, hogy egyre nehezebb. Nagyon nehéz és egyre nehezebb. Valami olyan hihetetlen vonzása van még ma is annak a szónak, hogy kultúra, és annak a szónak meg pláne, hogy színház, hogy minden nehézség ellenére elképesztő mértékű a túljelentkezés a színész meg a színművészeti különböző szakjaira.
És a klasszika filológiára és a magyar szakra.
A klasszika filológiára, hogy mondjam, mi Pécset nem panaszkodhatunk, mi nagyon jók vagyunk, ezt minden nagy képviselőnek
mondhatom. Ez csak
természetes, igen. Igen, olyanokat tudunk Magyarországon nyújtani klasszika filológiában, amit rajtunk kívül senki más nem tud. Tehát olyan antik zenetörténetet, például Kárpáti tanár úr, az antik művészettörténetet, Nagy Árpád Miklós, a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményének vezetője, vezeti. Én magam színháztörténetet csinálom. Tehát ezek olyan területek, amelyeknek azért híre van országosan is. Tehát hozzánk jönnek diákok, az egy másik kérdés, hogy fuldoklunk, és könnyen lehet, hogy nem sokára már nem tudunk tanszékben gondolkodni, de ennek a gazdasági válság meg az egyebek az okai.
A konkrétan most csak egy mondatban, hogy az, hogy fuldokoltok, az azt jelenti, hogy egyszerűen nem tud létezni a tanszék, vagy pedig nem lehet több órát tartani, nem tudjátok a tanárokat kifizetni?
Ja, most még tudjuk, de ez olyan akrobata mutatványokat követel meg tőlünk, amelyeknek én csak tizedét, ha ismertetném, akkor az egész este az enyém lenne. Méltatlan, igazából méltatlan helyzetek tömegét kell megélnünk, de ez nem panaszként mondom, mert hát azt csináljuk, amit szeretünk, és az a visszajelzés, tehát az a diák elszántság és szeretet, amelyet kapunk, és az a munka, amit végeznek a kezünk alatt a diákok, az ezért kárpótol bármilyen nagyságosan, hogy hangozzék ez a kifejezés, de ez igen, ezért csináljuk, és ezért küzdünk tovább, és lesz ez, szóval lesz klasszika filológia Pécsett, mert szükség van rá.
Ha már az ókori színházat szóba hoztad, te főleg ókori színház történettel foglalkozol, én mégis azt kérem tőled, hogy egy nagyon rövid ívet nézzünk meg, tényleg nagyon rövidet. A klasszikus görög színházban mi, akik itt ülünk, mi már az élet végén voltunk, ha egyáltalán szerepeltünk a görög drámákban. És hogyha egy másik pontját megkeresem a színház történetnek, mondjuk Örkény István Macskajátékát, ami ugye sokkal később született, ott pedig szinte forradalmian először szó van arról a színházban, hogy egy idősnek számító embernek milyen intenzív érzelmi élete van, hogy a szerelem ugyanúgy létkérdés számára, mint 20 éves korában, tehát egy más szemmel nézett rá egy nemzedékre, ami mindenképpen új volt. Lehet azt mondani, hogy a színház történet, vagy rá lehet úgy nézni, és akár a kortárs színház hogyan láttat minket, akik már másként éljük meg a középkorunkat és az időskorunkat? Vagy ilyen nincs?
Hát nehéz kérdés, mert biztosan van, tehát az biztosan van az évszázadok vagy most már évezredek során, hogy egy-egy kor másképpen tekint egy-egy generációra, és ez a természetesen a művészetekben is tükröződik. A görögöknél, hát ezt azért nem mondanám így, gondoljunk csak Szofoklész Oidipus Kolónoszban című tragédiájára, amely az élete végén lévő Oidipuszról, illetve Szofoklészről szól. És hát sok-sok-sok-sok öreg ember van azért a színen.
De hány évesek voltak azok az öreg emberek?
Hát Szofoklész speciál 90.
Pardon?
De hát persze, hát hogy egy másik Szofoklész hőst, Oidipuszt mondjam, azért, mármint hogy igen. Az Oidipusz királyban, hát ő egy olyan jó húsban lévő 40-50 közötti úriember lehet, de nem ez a legfontosabb számukra. Tehát, ahogy az első fennmaradt görög tragédiában, Aeschylus Perzsákjában 472-ből, ott megjelenik Dareios szelleme, aki biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon öreg, de hát egy fes emberként jelenik meg. Nem, azt gondolom, hogy a színházban nem generációnk szerint kell ezt vizsgálni, ezt a kérdést, hanem hogy egyáltalán a színház hogyan tart tükröt az őt körülvevő társadalomnak, illetve kornak, és ezen belül természetesen azután a különböző generációkat is megtaláljuk. De ebből a szempontból Örkény macska játékában is azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az nem az életkor, hanem a lázadás. Uh-huh. Az, hogy föl lehet lázadni egy sztereotípja ellen, amely belekényszerít bizonyos élethelyzetekbe, bizonyos életkorban bizonyos élethelyzeteket kívánna meg az emberektől.
Hát vagyis, hogy lehet lázadni egy életen át, nem?
És lehet természetesen át, és itt már akkor rögtön közös nevezőre jutottunk a görög színházzal, illetve a színházzal. Akkor van értelme a színháznak, hogyha azokra a kérdésekre tud adekvát válaszokat adni, amelyeket mi tudunk föltenni a színháznak. És ez kortól és műfajtól független, ez lehet a legszebb görög tragédia, lehet egy Plautus komédia, de lehet, ha olyan a színrevitel, a Csárdás királynő is.
Köszönöm szépen Karsai Györgynek.